Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
A Portfolio.hu elemzője Weinhard Attila van a telefonnál. Hogy nyitott a forint? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, hogy kis gyengülés mutatkozik a tegnap esti szintekhez képest a forint euróval szembeni árfolyamában. Ez azt jelenti, hogy mostanra 282 körülig emelkedtek vissza a jegyzések. Tegnap este a kifejezetten jó hangulat mellett még 281 közelében is láthattuk a kurzust. Összességében úgy tűnik, hogy a nagy nemzetközi hangulatjavulás, ami a tegnapi napot jellemezte, az most egyelőre nem folytatódik. Számos fontos esemény lesz a nap során, főként a délutáni esti órákban, és addig elképzelhető, hogy egyfajta konszolidálódás, kiváró hangulat lesz a jellemző. Most a 1 dollárért 220,5 forintot kérnek nagyjából a bankközi piacon, és a svájci frank jegyzései 234 környékén mozognak jelenleg.
A francia leminősítésnek az árfolyamokra milyen hatása volt, ha volt?
Az euró-dollár kurzus este 11-kor, amikor kijött a döntés, egy 20-30 pippel süllyedt, azóta lényegében ugyanott mozog. A főbb vezető európai részvényindexeknél pedig egy minimális süllyedés látszik most a reggeli nyitásban. Összességében tehát inkább csak megtorpant ez a nagy hangulatjavulás, ami a tegnapi napot jellemezte, de nem beszélhetünk arról, hogy újra jelentős hangulatromlás mutatkozna.
Bernard Attila, Portfolio.hu, köszönöm szépen a telefonnál. Itt van Keresztény Attila, az Erste Befektetési ZRT üzletkötője is. Jó reggelt kívánok, hogy nyitott a tőzsde?
Jó reggelt kívánok! Alacsony forgalommal kezdtük a mai kereskedést, kicsi csökkenés volt tapasztalható, kivétel a Telekomban, ahol 1 forintnyi emelkedés, így 415 forinton kötöttek benne most is utoljára. Az alacsony forgalom mellett picit inkább az eladók erősítettek rá vezető papírokra, így az OTP most 3976 forintnál, a MOL 17850 forintnál tart.
Keresztény Attila, Erste Befektetési ZRT, köszönöm szépen. A stúdióban itt van Kasnyik Márton, a napigazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok. Nézzük a francia leminősítést. Azt mondják, hogy szerkezeti problémák, és nem oldódnak. Mik ezek?
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát elég sok közgazdász kritizálja a főleg ilyen liberális szempontból a francia modellt, már nagyon-nagyon régóta, tehát ez egy hosszú ideje fennálló vita, ami van a liberális közgazdászok és Franciaország között, ugyanis gyakorlatilag megtestesíti mindazt Franciaország, amit általában a liberális reformerek nem szoktak szeretni, tehát nagyon merevek a munkaerőpiaci szabályai, és az állami újraelosztás nagyon nagy, tehát a GDP közel 60%-át osztja újra az állam, miközben az eladósodottság most már lassan a GDP 90%-át teszi ki, és hát hosszú ideje folyófizetési mérleg hiánya van Franciaországnak, tehát deficites a külkereskedelme is, meg a tőkáramlások szempontjából is. Úgyhogy hát ezek nyilván olyan adatok, amik a nagyon hosszú távú fenntarthatóságát kétségessé teszik ennek az egyébként nagyon nagy és nagyon erős gazdaságnak is.
De hogyha hosszú távon fennállnak ezek a szerkezeti problémák, akkor miért most érkezik a leminősítés? Ennek az előjele már megvolt korábban.
Igen, ezt korábban kellett volna meglépni, mert nyilván a német kötvényszpredekhez képest mindig volt egy felára a francia állampapíroknak, ami hát nyilvánvalóan a hitelminősítőknek is érezni kellett volna, hogy azért Franciaország egy kicsit kockázatosabb, mint Németország. Ugyanakkor végül is azt lehet mondani, hogy az eurózóna egyik olyan ország, amit eddig elkerült a válság, és ami még egy nagyon nagy ér Franciaország mellett, ami miatt megtarthatta az államinősítést, és tulajdonképpen egy biztonságos helyként tekinthettek rá a befektetők, az, hogy a pénzügyi válság alatt sokkal kevésbé esett vissza, mint akár az angol szász országok, akár Németország. Tehát azáltal, hogy ennyire nagy az állami újraelosztás, és a belső fogyasztás is egy sokkal nagyobb részt hasít ki a GDP-jükből, mint mondjuk a németeknek, akiknél inkább az export meg a termelés sokkal erősebb. Franciaországban a fogyasztás az, ami egy kicsit nagyobb súlyt képvisel, bérek is magasabbak, és ezért a válság idején sokkal jobban tűrte a külső sokkot a francia makrogazdaság. Persze a másik oldalon ott van, hogy a francia bankok viszont jóval kockázatosabbak lettek, ugyanis korábban Dél-Európában terjeszkedtek, emiatt nagyon sok tőkét vesztettek, ott is leállt a reálgazdaságnak a növekedése miatt, hogy a bankoknak le kellett építenie ezeket a rossz hiteleket mindenhol. és hát ahhoz, hogy javítsák a mindenféle tőke mutatóikat, ahhoz a francia gazdaságban sem hiteleznek, úgyhogy a növekedési kilátások nagyon rosszak, és végül ez az, ami miatt a Moody's csatlakozott az S&P-hez, ami ugye megkorábban nem minősítette a franciákat. Tehát, hogyha ugye romló növekedési kilátások mellett a fiskális kilátások is rosszabbak lesznek, nehezebb lesz tartani a pénzügyi célokat.
Elindulhat egy lavina? Még van egy hitelminősítő a nagyok közül, aki egyelőre nem lépett.
Hát ezt inkább viccesnek lehet mondani, amikor az Economist nevű brit heti lap aztán múlt héten egy ilyen baguette kosárba tekert kanóccal próbálta jelezni, hogy Franciaország egy ilyen időzített bomba lehet, de hát ez egy elég hosszú távú időzített bomba, tehát szerintem azért Franciaországban elég nagy tartalékok vannak még, hogy ne kelljen rövid távon attól pánikolni, hogy Olaszország vagy Spanyolország sorsára jut.
Görögországban vagy Görögországgal szemben van még türelem? A mai napon is tárgyalnak az Európai Uniós vezetők.
Hát ez egy érdekes kérdés, mert gyakorlatilag az uniós vezetők, akik most tárgyalnak Görögországról, részben ők is előidézték azt a helyzetet, ami most előállt. Ugye korábban megállapodtak abban, hogy mégiscsak engedélyezik Görögországnak, hogy egy kicsit nagyobb deficitje legyen. Enélkül ugyanis tovább folytatódna az a szabad esés a görög gazdaságban, és a társadalmi feszültségek is nagyobbak lennének, amik azért eléggé fenyegetőek, bárhogy is nézzük a dolgot. Viszont mivel nagyobb deficitet engedélyezte Görögországnak, ezért keletkezett egy újabb finanszírozási lyuk, amiről valahogyan dönteni kéne, hogy hogyan tömik be, ez újabb 15 milliárd euró, és most azon gondolkodnak, hogy ezekre a hitelekre adott kamatokat csökkentsék, vagy a lejáratot tolják ki, vagy az ECB-nek a görög kötvényállományán elért nyeressége, mert ilyen is van, tehát az Európai Központi Bank, amelyik rengeteg görög kötvényt vásárolt korábban, az utóbbi időben egy nagy nyerességet ért el ezeken, és hát ezt is valahogyan visszaforgathatná a görögök finanszírozásába. Minden esetre, hát ez egy érdekes kérdés, mert hogyha azon a pályán marad Görögország, ahol most van, és hát semmi jel nincsen arra, hogy egy nagyobb mértékben a hivatalos hitelezők is leírják az adósságaikat, akkor 2020-ban még sokkal nagyobb lesz az államadósága, mint most.
De Görögország egyébként a szerkezetében, a gazdaság teljesítményében, az irányításában lépett annyit előre, mint amennyit az Európai Unió ezekben a segélyezési megoldásokban tett?
Hát egy kicsit furák szerintem az elképzelései a trojkának, tehát az EU, IMF, ECB hármasnak abban, hogy ezekkel a szerkezeti reformokkal mit lehet elérni. Tehát hogyha a görög gazdaság növekedésének az összes motorját elvágjuk, és közben megvalósítunk struktúrális reformokat, azok lehet, hogy csak évtizedek később, de hát valójában akkor se fognak tudni semmit kifejteni, mert egyszerűen nem tudna a görög gazdaság jelenleg hova növekedni.
De a görög gazdaságnak most mi a növekedési motorja? Korábban az idegen forgalmat
említették. Hát nincsen, mert hatalmas recesszióban vannak, tehát hogyha most, a mostani becslések szerint a 2007-es csúcspontjához képest a mélypont az egy olyan 40%-kal lejjebb lehet. Tehát ez nagyobb, mint ami a Szovjetuniónak a recessziója volt a 80-as évek és a 90-es évek közepe között. Tehát ez egy nagyon-nagyon mély szakadék, amiben beleestek.
Kosnik Márton, Napi Gazdaság, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ!